Édesatyánk, köszönjük néked, hogy itt együtt lehetünk, és hitünk szerint nem csak egymással lehetünk együtt, hanem te veled. Mert te azt ígérted, hogy ahol a te nevedben ketten vagy hárman összejönnek, te ott leszel. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban, a te szent lelked által itt vagy. Kérünk, hogy légy Urunk ezen az estén is. Te áld meg az igét, hogy mindnyájan megértsük, amit mondani akarsz. Te adj nekem, Uram, erőt, alázatot, hogy azt mondjam el, ami a te szavad. Te áld meg a beszélgetést, könyörülj rajtunk, taníts minket, és készíts fel a cselekedetekre, az életre, és adj nyitott szívet feléd és egymás felé. Amen. A római levél tizedik részét olvassuk el. A római levél tizedik része. Atyám fiai, szívem szerint kívánom, és Istentől könyörgöm az Izrael üdvösségét. Mert bizonságot teszek felőlük, hogy Isten iránt való buzgóság van bennük, de nem megismerés szerint. Mert az Isten igazságát nem ismervén, és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek. Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára. Mert Mózes a törvényből való igazságról azt írja, hogy aki azokat cselekszi, él azok által. A hitből való igazság pedig így szól. Ne mondd a te szívedben, kicsoda menj föl a mennybe, azaz, hogy Krisztust aláhozza, avagy kicsoda száll le a mélységbe, azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza. De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van, azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Mert azt mondja az írás, valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül. Mert nincs különbség zsidó meg görög között, mert ugyanaz az Ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják. Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképpen megvan írva, mi szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek. De nem mindenek engedelmeskedtek az evangéliumnak, mert Ézsaiás is azt mondja, Uram, kicsoda hitt a mi beszédünknek. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. De mondom, avagy nem hallották-e? Sőt, inkább az egész földre elhatott az ő hangjuk, és a lakóföld véghatáráig az ő beszédük. De mondom, avagy nem ismerte-e Izrael? Először Mózes mondja, én titeket felingerellek egy nem néppel, értelmetlen néppel haragítalak meg titeket. Ézsaiás pedig bátorságosan ezt mondja, megtaláltak azok, akik engem nem keresnek, nyilvánvalóvá lettem azoknak, akik felőlem nem kérdezősködtek. Az Izraelről pedig ezt mondja, egész napon kiterjesztettem kezeimet az engedetlenkedő és ellentmondó néphez. Kedves testvérek, ez a 9-10-11. Rész nagyon összetartozik. Ezért reménykedem, hogy még emlékszünk mindnyájan a 9. részre eléggé. Egy-két szóval azért gondoljunk vissza, hogy is kezdte Pál, elmondta az ő bánatát Izrael sorsa miatt. Aztán arról írt, hogy az ígéret gyermekei, Isten igazi gyermekei. Ezzel kapcsolatban írt Izsákról és Jákobról. Aztán beszélt Isten szabad kiválasztásáról, hogy Isten azt választja ki, akit akar, és azzal végződött a rész, hogy a kiválasztás Krisztusban történik. A megigazulás nem törvényből, hanem hitből, és éppen ez volt a megütközés köve Izraelnek. Aztán jön ez a 10. rész, amit most elolvastunk, és egy hét múlva pedig a 11. részről beszélünk. Akkor Riskó János fogja bevezetni, aki ma még pilisvörösvári lelkész, de hétfőn már budai lelkész lesz. Megválasztották, és hétfőn lép hivatalba, de ezt a szolgálatot már hetekkel ezelőtt elvállalta, és ezt a ígéretét meg is tartja. Na most, ha megnézitek a programot, a jövő péntekre a 11. résznek csak az első fele van beütemezve. Mindazonáltal én azt kértem tőle, hogy az egész 11. részről beszéljem. Úgy érzem, az annyira egységet képez, és olyan jó lenne tőle hallani az egészről. És akkor ott marad majd a két hét múlva lévő péntekünk. Azt javallom, hogy akkor megint vegyük elő ezt a három részt együtt, de valami közös beszélgetés formájába. Úgy, hogy ki otthon, lehetőleg már jövő péntekre, olvassa el a hármat együtt, kicsit gyűjtsük össze a fennmaradt kérdéseinket, gondolatainkat, amit nem volt itt alkalom elmondani, és ma sem, meg esetleg jövő pénteken sem lesz alkalom, vagy még nem jutott eszünkbe. És ezt a három nagyon fontos, nagyon nehéz részt, ami nagyon sok tanítást és üzenetet tartalmaz, akkor még egyszer együtt tekintsük át. Jó lenne, ha közületek egy páran, akik úgy gondolják, hogy 2, 4, 5, 10 perces bevezető hozzászólásuk van, azok szólnának, hogy én szeretném, és akkor be tudnánk ütemezni az egészet. Na, ezt még jövő pénteken is elmondom, most azonban nézzük ezt a 10. fejezetet. Pál itt megint folytatja a zsidókkal kapcsolatos problémáit, gondolatait, vívódását, így bizonyságot tesz róluk, hogy buzgók. Van bennük Isten iránti buzgóság, de nem a helyes megismerés szerint. De mi a helyes megismerés? Csak Krisztusban. De ők a maguk igazságát helyezték előtérbe, és nem az Isten igazságosságát fogadták el. Istennek a Krisztusban megjelent igazságosságáról van itt szó, hogy az ő halála és feltámadása által igazulhat meg mindenki, nem pedig a cselekedetek által. Itt mindjárt érdemes egy szóra megállni, hogy mi azt mondjuk magunkról, hogy Krisztuséi vagyunk. Buzgóságosak vagyunk. Hívő emberek vagyunk. Vajon mi mindig az Isten igazságát keressük? Mindig abban élünk, aszerint élünk, az őtőle várjuk az igazságot, a megigazulást, a szabadulást, az újabb és újabb bukásainkból, bűneinkből, mindig tőle. Soha nem tolul föl bennünk az, hogy amit én teszek, azért az is fontos. És azt én teszem. Persze, cselekednünk kell, de azt, amit Isten adott, a tőle kapott megigazulásra, válaszképpen az ő erejével. Vajon csak a zsidókra vonatkozik ez, hogy buzgók, de nem a helyes megismerés szerint? Ránk soha nem vonatkozik? Jó lenne, ha ezen majd otthon elgondolkoznánk. Mikor, mennyire fontos nekem az, amit én teszek, és nem kérem hozzá Isten erejét, mert én úgy is tudom. Én úgy is tapasztalt vagyok. El kellene ezen csendesedni itt együtt is, otthon is, egyedül. És akkor ezt a gondolatot folytatja Pál ezzel a nagyon sokszor idézett verssel, mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára, azaz megigazulására. Ez a törvény vége. Erről annyit szoktak beszélni, hogy mit jelenthet ez a szó itt, hogy vége. Ez a telosz szó, ugye, ami sok helyről ismeretes, telológia például, ugye, ilyen filozófikus tudomány, ami a dolgok célját, végcélját vizsgálja, a végkimenetelét. Mit jelenthet? Nagyon sok mindent jelent az a baj, és az egyik teológus amellett tör lándzsát, hogy azt jelenti, hogy valaminek a vége. Vége, nincs tovább. A másik amellett, hogy végcél. A harmadik meg amellett, hogy beteljesedés, kiteljesedés. Most olvastam valahol, hogy tulajdonképpen ez a görög szó, amikor az akkor emberek hallották, a hármat együtt jelentette. Nem vagy ezt, vagy azt, hanem mind a hármat. Tehát valami olyat, aminek valóban vége van, de ezzel elérte a célját, és valami beteljesedett általa. És mindez Krisztusban. A törvénynek vége van Krisztusban olyan értelemben, hogy már nem érvényes. Nem lehet általa megigazulni. De elérte a célját azért, mert abból látjuk meg, hogy bűnösek vagyunk, és az vezet Krisztushoz, ez a beteljesedése. Így értsük ezt a verset, hogy a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára. És Pál továbbra is fenntartja azt a véleményét, amit már többször leírt a római levélbe, és másutt is leírja, hogy a törvényből való igazság azt írja, hogy aki azokat cselekszi, él azok által. Ugye idézett a 3 Mózes 18-ból. Lehetett volna megigazulni a törvényből, elvileg. Ha az emberek Isten szerint értek volna, akkor a zsidók. De most már nem. Bebizonyosodott, hogy nem. Bűnösök vagyunk. Nem tudjuk a jót cselekedni, az igazat. Nem tudunk magunktól eljutni rá. A hitből való igazság korszaka jött el Krisztusban. És itt következik néhány nagyon nehéz vers, a 6-tól a 8-ig. Annyira nehéz, és annyira sokféle értelmezést olvastam róla, hogy most szeretném tőletek megkérdezni. Adjuk össze azt, hogy mi hogy értjük ezt. 6., 7., 8. vers, arról van itt szó, hogy a hitből való igazság így szól. Tehát a hitből való megigazulás, gondolata, micsoda, az van itt leírva, azt mondja, ne mondd a te szívedben, kicsoda menj föl a mennybe, bocsánat, kicsoda megy föl a mennybe, azaz, hogy Krisztust aláhozza, avagy, és még ezt is mondja, kicsoda száll le a mélységbe, azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza. Tehát ezt mind ne mondd. Hanem mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van, azaz a hitbeszéde, amelyet mi hirdetünk. Hát különösen a 6., 7. vers az, ami nehéz. Mondjátok el, hogy értitek. Minek a mennybe fölmenni, leszállni, miről van itt szó? Most, persze, most. Nekem is van valami gondolatom róla, de hát remélem, hogy nem csak nekem van, hiszen mindjárt elolvastátok ezt a 10. részt előre, hát legalább egyszer, van, aki többször, van, aki még hozzá is olvasott. Hát adjuk össze, aztán én is elmondom, hogy én hogy értem, de az egyáltalán nem biztos, hogy csak az jó, vagy hogy az egyáltalán igaz. Akik ismerték az Ószövetséget, azok azonnal ráismertek, hogy na, ez innen van. De arra is rájöttek, hogy kihagyásokkal idézi, sőt, beleszúrja a saját gondolatait magyarázatként. Mert ugye ezek nincsenek benne az 5 Mózesben, hogy azaz, hogy Krisztust a halálból, azaz, hogy Krisztust aláhozza, meg azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza. Ezek nincsenek benne 5 Mózesben, ezt Pál magyarázatként szúrja bele. Meglehetősen szuverén módon idéz és értelmez. Na most, tehát ez az első, amit észre kell venni. A többinek a lényegét elmondtátok, kicsit talán egészítsük ki azzal, hogy próbáljuk beleképzelni magunkat az akkori olvasók lelki világába, gondolatvilágába, és akkor még inkább megértjük lényegében azt, amit elmondtatok. Tudnélik, az akkori olvasó azt mondhatta, ha nem a hitből való igazságban élt, hogy hát ki fogja nekünk lehozni a messiást, a Krisztus, aki most állítólag a törvény helyett most ő által lehet megigazulni, azt mondjátok. Na de hát hol jön? Eljött a messiás? Hát épp azt akarom mondani, Pál, hogy igen, eljött. Vagy ha hatán valaki hiszi, hogy eljött, akkor az azt mondja, hogy jó, itt volt, de most hol van? Ki hozza le nekünk? Akkor erre Krisztus azt mondta, hogy veletek vagyok minden napon. Pál meg itt azt mondja később, hogy a te szívedben van ez az igazság, a lelke által. Vagy ha tán valaki azt hiszi, hogy jó, eljött, de hát meghalt, kereszten meghalt, most aztán nézhetjük az eget, ki fogja fölhozni, és ki segít ezen a szörnyűségen. Na de feltámadt, hát ne mondd azt, hogy ki fogja fölhozni, hát feltámadt, értsd meg, él. Hát lényeg, én azt hiszem, hogy valahogy ezt akarta magyarázni Pál, hogy a hitből való igazság ezeket a tényeket elfogadja, hogy Krisztus eljött, velünk van, feltámadt. Értünk halt meg, értünk támadt fel. Meghalt a mi bűneinkért, feltámadt megigazulásunkért, ahogy azt egy korábbi részben írja itt a római levélben. És ugye az 5 mózesi idézet még a 8. versben is tart, hogy tudni, hogy közel van hozzád a beszéd, csak ott az 5 mózesben ez a törvényre vonatkozik. Ott a törvényre. De itt már az egész idézetet Krisztusra alkalmazza Pál. Hogy tudni, hogy Krisztus, az ő által való megigazulás a szívedben van. Azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk, a szívedben van, a Krisztus lelke által, hit által, adja az Isten, fogadd el. Lényegében ezt mondtátok szinte mindnyájan. Nem tudom, hogy picit közelebb kerültünk ehhez a 3 nehéz versed, és van-e még valakinek erről mondandója. Hiszen épp arról van szó, hogy az 5 Mózesben a törvényről mondja mindezt, Mózes, vagy aki írta azt a könyvet, míg itt Krisztusról van szó. Tehát a törvény Krisztusban teljesedik be, a végcélja ő. Tehát ez nem valami új gondolat, hanem annak a tovább folytatása ószövetségi idézetekkel. Közel van a szívedhez, tudnilik az a beszéd, amit mi hirdetünk. És aztán jön a 9. vers, megint egy kis 11-kel talán egy újabb kis egység, arról a beszédről, amely hirdettetik, azt írja Pál, hogy ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Tehát ez a két gondolat egymás mellett, hogy szívedben hiszed, száddal vallást teszel. És még meg is ismétli, csak fordítva a 10. versben, mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Az új fordításban valahogy úgy van, hogy megigazulásunkra, és hogy megigazuljunk, és hogy üdvözüljünk. Hát ugye ez a szó szerinti fordítás, ami a Károliban van, az már egy magyarázó fordítás tulajdonképpen, ami az új fordításban olvasható. Úgyhogy talán jobb így a Károli, csak nehezebb megérteni, viszont tágabb az értelme. Most itt azért érdemes egy szóra megállni, hogy mintha egy kicsit külön válna a kettő. Szívvel hiszünk a megigazulásra, tehát a szívbéli hitből származik a megigazulás, és szájjal teszünk vallást az üdvösségre, szó szerint a szabadulásra, ez a bizonyos szótéria, amikor ugye az új szövetség szótérnak, szabadítónak nevezi Jézus, ez a szabadulásra. Ezt gyakran üdvösségnek fordítják, de én talán még itt is jobb lenne az, hogy szabadulásra. Hiszünk a megigazulásra, vallást teszünk a szabadulásra. A megigazulás az a bűnbocsánatból van, amit elhiszünk, hittel elfogadjuk. De ez akkor válik teljessé, amikor meg is szabadulunk a bűntől. Amikor eljutunk az üdvösség kezdetére, az már itt a Földön elkezdődik, és az mi által kezdődik el? Azáltal, hogy tovább tudom adni. Annyira átéltem, annyira az enyém, hogy tovább tudom adni. Szájjal teszünk vallást a szabadulásra. Akkor válik valósággá a szabadulás. Akkor élem át. Akkor lesz életté, nem csak nekem, hanem másoknak is. Mert amikor azt írja, hogy szájjal teszünk vallást az üdvösségre, a szabadulásra, nem csak az enyémre, hanem mindazokére, akik hallják, akiknek bizonyságot teszek. Azért mondom azt, hogy ez a fordítás, ez a szó szerinti, hogy szájjal teszünk vallást az üdvösségre, ez sokkal tágabb értelmű. Mert nem csak az van benne, hogy a mi szabadulásunkra, hanem a miénkére is, meg azokére is, akik hallják. Valaki hisző benne, meg nem szégyenül. És akkor megint visszatér a zsidó-pogány problémára a 12. versben. Nincs különbség zsidó és görög között. Most szinte úgy tűnik, hogy megint valami új gondolatot kezd. Dehogy is. Ez épp a 11. vers folytatása, mert azt mondja, hogy valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül. Legyen az bár zsidó, akár pogány, mindegy. Aki hisz benne, meg nem szégyenül. Nincs fenntartva az üdvösség se ezeknek, se azoknak, mindenkié. Krisztus mindenkié, aki hisz és aki elfogadja. A 13. vers bele is így írja nyíltan. Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Nincs különbség zsidó és pogány közt, ugyanez az Ura mindenkinek, ugyanaz, aki kegyelemben gazdag mindenkihez, akik őt segítségül hívják. És akkor most jön egy csodálatos gondolatsor, segítségül hívják. Na de hát, hogy lehet segítségül hívni, ha nem hisznek? Hogy lehet hinni, ha nem hallották az evangéliumot? Hogy lehet hallani, ha nincs, aki hirdesse? Ki hirdesse, ha senki nem hallja meg az elhívást? Itt van ez a gondolatsor. Segítségül hívni, hinni, hallani, hirdetni, elhivatni. És megint ugyanott vagyunk, ahol a gondolatsor elkezdődött, szájjal teszünk vallást az üdvösségre, ha valaki elhivatik az igazság továbbadására, abból lesz a hit, másoknak a hite. És akkor megint egy kicsit sötétedik a gondolat, de nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, írja a 16. versben, és megint idéz az Ószövetségből, Ézsaiástól az 53, a híres 53. rész eleje, ahol ugye az Úr szenvedő szolgájáról van szó, ami számunkra elsősorban Krisztusra vonatkozik, és utána jön az a híres, megint gyakran idézett ige, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Meg nem állhatom, hogy itt megemlítsem, hogy ugye itt engedelmességről és hallásról van szó, nem mindenki engedelmeskedett, és a hit hallásból van. Ez a görögben egy szójáték, tudnék. Az az érdekes, hogy engedelmeskedni az ugyanaz az ige, mint a hallani, csak egy ige kötővel. Talán magyarul így mondom, hogy meghallani. Hát valaki meghall valamit, akkor az engedelmeskedik, de hát magyarul azért nem tökéletes. De ilyen szoros összefüggés van a hallás, az ige meghallása és az engedelmesség között. Egyenes folytatása. Ha valaki igazán meghallja, az engedelmeskedik. Ha nem engedelmeskedik, akkor csak hallgatta, de nem hallotta meg. Hát mi vajon, hogy vagyunk az igével? Talán naponta olvassuk, de csak olvassuk, vagy pedig megértjük és cselekesszük. Csak halljuk, vagy engedelmeskedünk is. Megállunk fél úton, vagy tovább megyünk. Ez a második nagy kérdés. És akkor megint tovább vívódik Pál a zsidók sorsán, ugye ilyen vívódó, vitatkozó formában írja le ennek a levélnek sok részletét. De mondom, avagy nem hallották-e, tudnék a zsidók, és erre megint egy Zsoltárt idéz, sőt, az egész földre elhatott az ő hangjuk, a lakóföld véghatáráig az ő beszédük. Érdekes, ez a lakóföld véghatára, amit Károli így ír, másod meg úgy ír, ez az ökumené, ugye a lakott föld. Vajon nem ismerte Izrael? És akkor Mózesnek egy kemény igéjét idézi és alkalmazza, felingertelek egy nem néppel, értelmetlen néppel haragítalak meg titeket, a pogányokkal, akik a zsidók szemében nem voltak Isten népe, ilyen értelemben nem nép. És megharagítalak, mert ők megtalálták Krisztusban a üdvösséget, ti meg ott álltok kételkedve és vívódva és esetleg átkozódva Krisztus ellen, hogy nem ez a messiás, nem ilyen messiást akarunk, mi más képzelünk, miért nem az jön? Megharagítalak titeket egy nem néppel, akit ti nem tartotok az Isten népének, pedig azok megtaláltak engem, írja a 20. versben. Nem kerestek és megtaláltak. Ilyen az Isten kegyelme. Nyilvánvalóvá lettem azoknak, akik felőlem nem kérdezősködtek, de meghallották az ige hirdetést. És mi van Izraellel? Azt mondja, és ez megint Ézsaiási idézet, de ez egy nagyon fontos vers itt, ebben a három részes témában, ugye a 9-11. Fejezetben, amikor az Isten szabad döntéséről van szó, mi van ezekkel, akik ilyen engedetlenek és ellenmondóak? Mi van ezekkel? Azt mondja, egész napon kiterjesztem kezeimet feléjük. Kiterjesztem kezemet, hívom vissza őket, várom vissza őket. És ezt nem csak Izraellel csinálja, hanem velünk is. Hát hányszor mondunk mi is Istennek ellent, hányszor engedetlenkedünk, ő kiterjeszti a kezét felénk. Vár vissza, vinni akar tovább. És itt megint csak nem merül föl az, hogy őket engedetlenségre választotta ki az Isten, mert a kiválasztás csak az üdvösségre szól. Sőt, másutt azt írja, hogy feladatra szól. Ugye amikor a fáraóról, vagy Jákobról, vagy Izsákról van szó, akkor ott az üdvtörténeti szerepre való kiválasztásról van szó, nem pedig arról, hogy az üdvösségre. Másutt van szó arról, összeírtam, most nem akarok ideket untatni vele, hogy melyik ige mire való kiválasztásról szól. Itt éppen az előző részben feladatra, üdvtörténeti szerepre való kiválasztásról van szó, de mindig pozitív dologra. Elvettető kiválasztás nincs. Sőt, Krisztusban mindenki számára, hogy úgy mondjam, nyitva áll a kiválasztás útja. Ez megint, amit most mondtam, és amit hát Pál itt sokszor ír, ez a mi logikánkkal ellenkezik. Mert vagy erre választ, ki vagy arra. Ha erre nem, akkor arra. Mondjuk mi. De az ige mit mond? Azt mondja, hogy sokakat kiválasztottam küldetésre, feladatra, és mindenki előtt nyitva áll az út Krisztusban az Atyához. Erről szól ennek a résznek a befejező verse is. Most tiétek a szó.